Közelebb a matematikához, én Olá Andrea vagyok, és a főszereplőnk ma maga a Rényi Intézet, hiszen néhány hét múlva, október végén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Vendégem Pálfi Péter Pál kutatóprofesszor, a Rényi egykori igazgatója, és vele sorra vesszük az intézet történetének legfontosabb állomásait, tudósokat, akiknek köszönhetően a magyar matematika világhírű lehetett, és maradt is, és azzal folytatjuk most ezt az interjút, hogy mikortól kapcsolódhatott be a nemzetközi tudományos vérkeringésbe az intézet, tekintve, hogy bizonyos időszakban nyugatra nemigen mehettek.
Természetesen az 50-es évek első felében nagyon nehéz volt a külföldi kapcsolattartás, de az intézet, Rényi Alfréd mindig is törekedett arra, hogy ez megmaradjon. Tehát a magyar matematika nemzetközi beágyazottsága az állandóan fennállt, nyilván a kor korlátai között ez nem volt könnyű, de megvolt, és Erdős Pál nagyon fontos szerepet játszott ebben, hiszen ő 54-től talán jöhetett haza, azzal az ígérettel, hogy el is mehet, és ő hozta a híreket, hozta
az Egyesült Államokba.
Hát mindenfele, a világ minden tájára. És hozta a híreket, ugye hát akkor még nem volt internet, meg e-mail, meg írta a leveleket, én nem tudom, hogy egy nap hány levelet, az azzal kezdte a napját, felkelt, nem tudom, 4 órakor, és akkor írt egy csomó levelet a világ minden tájára, tehát ő megtartotta ezt a kapcsolati hálót az egész világgal. Ő Manchesterbe kapott egy a mai szóhasználattal posztdoktori állást, miután itt Pesten elvégezte az egyetemet, és rendszeresen hazajárt téli ünnepekre, nyáron, és akkor, amikor Hitler elfoglalta Csehszlovákiát, akkor úgy döntött, hogy neki itt forró a talaj a lába alatt, és nem jött többet haza, csak 10 évvel később. Amikor Amerikában volt, és Amsterdamban volt 48-ban a Nemzetközi Matematikai Kongresszus, és akkor hazajött. Utána nem tudott jönni, de aztán megkapta ezt az ígéretet, hogyha hazajön, akkor el is mehet, és attól kezdve rendszeresen járt haza, és a Rényi Intézetnek aztán nem tudom, hogy akkoriban hogy volt, de amikor már én ott voltam, akkor Erdős hazajött, kitúrta az igazgatót az irodából, és ott dolgozott egyszerre, szimultán, különböző témákon több fiatal munkatársával.
Elképesztő történeteket hallani ma is róla, mert ugye vannak ott a Rényiben, akik még dolgoztak vele, és ő tényleg egy nagyon érdekes ember lehetett, tele ötletekkel, és mindezt a matematika szolgálatába állítva. És azon is gondolkodtam, hogyha az 50-es éveket említette, mondjuk a Szovjetunió felé lehetett volna elsősorban nyitni akkoriban.
Hát nyitottunk is, tehát 1950-ben az első magyar matematikai kongresszuson számos szovjet tudós vett részt, de nyugatiak is. Sikerült azért ezt nemzetközivé tenni.
Igen, mert hogy elszeparálódhatott volna, nem? A tudományos életben is biztos volt ilyen.
De Magyarország ebben jól szervezte a dolgokat, tehát a számos, például a Bolya János Matematikai Társulat számos olyan konferenciát szervezett, ami egy híd volt a nyugat és a kelet között. Tehát jöttek nyugatról kutatók, és meg tudtunk hívni Szovjetunióból és a úgymond baráti országokból is kutatókat, akik csak is itt tudtak találkozni. Tehát például Jefim Zelmanov, aki filcérmes, akkor Novoszibirszkben volt kutató, mindig lelkesen emlegeti, hogy Miskolci konferencián találkozott először Nathan Jacobsonnal, a Yale Egyetem professzorával, aki az ő területének a nagy öregje volt, és a könyveit olvasta, és első alkalom, hogy az életbe találkozhatott vele, az Miskolcon volt.
Erdős Pál mellett kik voltak még, akikre nagyon büszke a Rényi?
Hát sokan vannak. Fejes Tóth László például, aki a diszkrét geometria megteremtője tulajdonképpen, az első nagy monográfiáját. Ennek a területnek ő írta, amit 50 évvel a megjelenése után újra kiadtak fükelékekkel, ami az azóta bekövetkezett fejlődést leírja, de az alapok azok ugyanazok, amit Fejes Tóth László annak idején lefektetett. vagy Hajnal András, aki a szintén igazgató volt, de nem csak azok a nagy matematikusok, akik igazgatók lettek, aki a halmazelméletben, Erdős Pállal is rengeteg közös cikke van, és miután a Rény Intézet, illetve hát akkor még Matematikai Kutatóintézet igazgatását befejezte, utána kiment Amerikába, és ott is vezetett egy kutatóintézetet.
Önnek volt személyes kapcsolata bármelyikükkel? Már úgy, hogy az ön kutatási témája kapcsolódott-e valakihez?
Közülük? Hát a kutatási témám nem kapcsolódott nem annyira, Erdős Pálhoz, de Erdős Pál egyszer jött, hogy azt mondja, hogy Péköbb olvastad-e a Amerikai Matematikai Társulat folyóiratában volt egy érdekes kérdés, ami téged érdekelhet. Mondom, igen, olvastam és gondolkoztam rajta, de úgy gondolom, hogy erre nem lehet pontos választ adni. És akkor azt mondja Erdős, hogy hát ha pontos választ nem lehet adni, akkor próbáljunk meg közelítő választ adni, ami nekem nem jutott eszembe, ez az ő ötlete volt, és akkor ezt sikerült egy közös cikkben kidolgoznunk, úgyhogy így egyes az erdős száma. Erre vagyok igazán büszke, de már volt egy korábbi közös cikkem Erdős Pállal, az a Schweizer verseny, ami az egyetemisták számára rendezett matematika versenyünk, az 10 napos verseny, olyan 10-12 problémát, nehéz problémát kapnak a diákok, és éjjel-nappal dolgoznak rajta 10 napig, és ott egyszer kitűztem egy feladatot, amit nem tudtam megoldani, persze azután tűztem ki, amikor már tudtam, hogy mi a megoldás, de úgy plauzibilisnek hangzott az állítás, és akkor megkérdeztem Erdőst, hogy ezt be tudná-e bizonyítani, és akkor Erdős bebizonyította, mondom, jó, akkor tényleg ki lehetne tűzni ezt a feladatot. És Szegedi Mário adta rá a legjobb megoldást, egyszerűbbet, mint amit Erdős talált, úgyhogy hárman írtuk le ezt, egy háromszerzős cikkbe jelent meg ez az American Mathematical Monthly-ba ez a kis eredmény. Úgyhogy ez volt az első közös cikkem Erdőssel.
Beszéltünk egy korábbi interjúban Pach Jánossal és Tardos Gáborral az Erdős számról, hogy mit jelent ez.
Van egy amerikai honlap, ahol gyűjtik az Erdős társszerzőit és az Erdős társszerzőinek társszerzőit, és aki ezt kezeli, az éppen tegnap küldött egy e-mailt, hogy ellenőrizzem, hogy teljes-e a lista az én társszerzőimről.
Az egész világban számon tartják az Erdőssel közös publikálást.
Igen, és láttam már például egy nyelvésznek a honlapján is, hogy neki 5 az Erdős száma. Egy angol nyelvésznek a honlapján.
Ami mit jelent? Csak hogy a hallgatók is értsék,
hát, hogy ő írt egy cikket valakivel, aki írt egy cikket valakivel, aki írt egy cikket valakivel, aki írt egy cikket valakivel, és az a valaki írt Erdőssel egy közös cikket. Aha. Tehát ez mindenütt számon tartják.
Most említette, hogy önt hogyan szólította az Erdős, hogy Pékömnek szólította. Mióta van ez a név? Akkor ő nagyon fiatalon
megkapta. Középiskolából, de sajnos tényleg? Nem tudom, hogy kinek a ötlete volt.
Tényleg a Pálfi Péter Pál a 3P tudom, miatt?
Igen.
Tehát akkor középiskolában ez eldőlt, hogy önnek dolga van a matematikával.
Hát ez már az általános iskolában eldőlt. Uh-huh. Tehát én ugye, mint egy érdeklődő gyerek, hát jó voltam számtamból persze mindig, de hát a csillagok, a csillagászat, úgyhogy akkor még volt tudományos ismeretterjesztő társulat, volt Uránia csillagvizsgáló, apukám elvitt, este néztük a csillagokat, aztán jártam előadásra, meg a TIT-nek volt a Múzeum utcában, a Kossuth Klub, ott is voltak csillagászati előadások, aztán elkezdtem könyveket olvasni, és akkor ott ilyen matematikai képletek voltak, logaritmus, hát mi a fene az a logaritmus? Megkérdeztem a bátyámat, aki 5 évvel fölöttem jár, hát ő odaadta a könyveit, hogy valami van benne, de hát ő már nem emlékszik rá. És akkor így, mire a 7-et kijártam, addigra a gimnáziumi tananyagot elolvastam, és ráadásul még 7-be egy nagyon kiváló matematika, akkor még számtam, mértam volt, még magyarul beszéltünk. Tanárom volt Obai Béláné, aki felismerte tehetségemet, és az órákra külön feladatokat hozott nekem, amiben egyrészt gyakoroltam a feladatmegoldást, másrészt a feladatmegoldás leírását is, ami szintén egy fontos mozzanat. És aztán így 7-es koromban megnyertem az országos matematika versenyt, és attól kezdve Fazekas gimnázium, ELTE matematikus szak, matematikai kutatóintézet.
Néztem az életrajzát, és azt láttam, hogy egészen a tudományos igazgató helyettesi pozícióig eljutott a Rényiben, tehát hogy nem csak, hogy ott kutatott, hanem mindig voltak ilyen fontos pozíciói, majd 99-ben elment, és aztán 2006-ban jött vissza, amikor igazgató lett.
Én mindig is tanítottam, és imádok tanítani, tehát az ELTE-n mindig tanítottam, óraadóként, aztán másodállásban, és 1999-ben nyugdíjba ment az algebra professzor, és nem volt algebra professzor az ELTE-n, és akkor engem áthívtak. Uh-huh. És akkor 6 évig teljes állásban az egyetemen voltam, és tanítottam az algebrát, és aztán 2006-ra visszahívtak az intézetbe igazgatón.
Ha a kutatási területéről beszélünk, a csoportelmélet az hogyan jött?
Csoportelmélet az valahogy nagyon megtetszett nekem. Egy érdekes előzménye van, a két kolozsvári egyetemi oktató, Maurer Gyula és Virág Imre írt egy icike-picike könyvecskét, de ilyen egész kis alakú, egész vékony, a Kritérion kolozsvári kiadónál jelent meg, a reláció elmélet elemei. Én ezt a könyvet, nem tudom, pár forintért megvettem a pedagógus könyvesboltba, gimnazista koromba, és nagyon lenyűgözött, hogy ilyen szabályokkal számolgatunk, de nem valódi számokkal, hanem valami mesterséges dolgokkal, és ez nagyon tetszett, úgyhogy aztán az egyetemen, amikor láttam, hogy ilyen csoportelméleti speciál kollégiumot ír ki az egyik tanár, akkor arra jelentkeztem, jártunk, vagy 4-5-en, és ez attól kezdve ez volt a szívem csücske, és ma is az.
Most jön ez a kérdés, amit az elméleti matematikusok nem szeretnek, hogy mire használható ez. Tehát, hogy való életben hol találkozunk a csoportelméletnek az eredményeivel? Hogyan lehet megközelíteni?
Igen, tehát a csoportelmélet, azt szoktam mondani, hogy az a szimmetriák absztrakt matematikai elmélete. A gyökerei azok Évariszt Galois francia matematikus, hát voltak persze előzmények is, de az igazi áttörést ezt ő ért el 1830 táján, és ő ezt az egyenletek megoldására használta. Pontosabban annak eldöntésére, hogy egy egyenletet meg lehet-e oldani, vagy nem lehet megoldani. Érdekes módon a geometriai szimmetriák, ami sokkal kézzel foghatóbb, az csak jóval később, 1870 táján kezdett fontos szerepet játszani. Aztán a 19. század utolsó éveiben alakult ki a úgynevezett reprezentáció elmélet, csoportok reprezentáció elmélete, teljesen a matematikusok saját fejük után menve. És aztán eltelt 20-30 év, kiderült, hogy ez a kvantummechanikában alapvető jelentőségű. Erről írta Wigner Jenő, hogy a matematika megmagyarázhatatlan hasznossága a természettudományokban, hogy ezt már a matematikusok kitalálták, már azelőtt, hogy egyáltalán lett volna kvantummechanika. És Wigner éppen ő írta ezt a könyvet, aminek a magyar címe az, hogy a csoportelméleti módszer a kvantummechanikában. Tehát, hogy mire lehet használni, ki tudja. Ezt mindig fölteszi ezt a kérdést. Erről eszembe jutott, hogy még most is meg lehet találni a Akadémia honlapján, az mta.hu-n a Csodagyár címmel Erik Lendernek egy előadásának a kivonatolt magyar fordítását. Erik Lendernek az eredeti végzettsége matematikus, ő az egyik vezetője volt az Emberi Genom projektnek, és Obama elnöknek a tudományos tanácsadója volt. És ez nagyon érdekes, ez a beszéd. Azt mondja, hogy semmi sem hoz akkora társadalmi gazdasági hasznot, mint az alapkutatásba való befektetés. A befektetés megtérésének becsült rátája évi legalább 20%. Mert azt mondja, hogy nem tudjuk előre, hogy mi lesz hasznos. Tehát a tudományt úgy egészében kell támogatni, és akkor abból majd kialakul az a néhány, az a nagyon kevés, ami tényleg hasznot hoz, de az aztán nagyon nagy hasznot hoz. Uh-huh. Ugye példaként hozza ott a Google-t, aminek akkor ez egy 2015-ös beszéd, akkori, azt mondja, hogy az akkori tőzsdei értéke a Google cégnek, az a 100 000-szerese annak a támogatásnak, amit ennek a kereső algoritmus kidolgozói az amerikai nemzeti kutatási hivataltól kaptak támogatást. Tehát ez az egy kutatás, ez 100 000-szeres hasznot hozott. Mások persze van, amit nem. De ha globálisan nézzük, akkor az egész nagyon hasznosul. De azt, hogy miből lesz a haszon, azt előre nem láthatjuk, mert pont a legváratlanabb felfedezésekből lesz. Erdős Pálnak egyik kedvenc példabeszéde volt a röntgensugárzás. Most ugyan én másra akarom kihegyezni, de ő azt mondta, hogy a röntgen, ugye mi történt, katód sugárcsővel kísérletezett, és volt egy fotólemez, jól becsomagolva, hogy ne érje fény, és mégis megfeketedett a fotólemez. És ő ezen elgondolkozott, hogy ez mitől történhetett, és felfedezte a röntgensugarakat. Erdős azért szokta ezt példaként fölhozni, hogy a váratlanra fel kell figyelni, mert korábban is voltak olyan kutatók, akik ezt észrevették, és mit mondtak? Hú, akkor nem itt kell tartani ezt a fényképlemezt, hanem messzebb kell tenni a katódsugárcsőtől.
Nem gondolkodtak rajta.
Nem gondolkodtak, hogy mi az oka, és az első Nobel-díjat röntgen kapta 1901-ben. Na, hát hogyha röntgennek nincs egy laboratórium, amiben valamilyen kísérleteket végez, ki tudja, hogy abból valaha lett volna világra szóló eredmény, de ott volt az a laboratórium, megkapta arra a pénzt a Würzburgi Egyetemen, hogy legyen neki egy laboratórium, és ott véletlenül neki ez eszébe. És a Rény Intézetben is az a kulcsa a dolgoknak, hogy a tehetséges embereket kell oda venni. És akkor ők megtalálják a módját annak, hogy mit kutassanak, és hogy milyen eredményeket érnek el, az szinte garantált, hogy az szakmailag jó lesz, és 25 éves távlatokról beszél, hát ki beszél ma Magyarországon 25 éves távlatokról.
Hát igen, meg ahogy hallgatom, azon gondolkodom, hogy milyen jó, hogy a tudományos világ az bizonyos szempontból egységes, és a pályázatok lehetővé teszik, hogy ne korlátozzák az alapkutatást, hiszen nemzetközi pályázatokat nyernek el a kutatóintézetek, és abból tudják részben fenntartani magukat.
Számunkra ez az Európai Kutatási Tanácsnak a pályázatai az egy nagy ajándék volt, ugye ez abba az időbe indult, amikor én voltam az igazgató, és hát addig, amikor kezdtem, akkor azért elég nehéz pénzügyi helyzetben volt az intézet. Akkor is éppen az volt műsoron, hogy mennyire hasznosak ezek a kutatások.
Mármint, hogy megkérdőjelezték, hogy mennyire?
Igen, éppen véletlenül most került kezembe egy akkori feljegyzésem, hogy a 2007-ben az akadémián az igazgatók megbeszélésén Vizi Szilveszter, az akadémia akkori elnöke mondta, hogy a háborús krízis befejeződött, de győztest nem hirdettek. Tehát akkor is az volt, hogy de olyan kutatást kell csak végezni, ami azonnal hasznosul. De ha nincs meg a széles alap, akkor a piramis csúcsa a levegőbe lóg, akkor az le fog zuhanni.
Onnan indult a beszélgetésünk, hogy 75 éves a Rényi, és én azon gondolkodom, hogy nyilván egy ilyen születésnap, vagy nem tudom, egy ilyen jubileum kívánja azt, hogy nézzünk egy picit előre. Szóval, hogy ugyanezen a vonalon menjen, vagy legyen még plusz lehetőség, tehát van-e elvárás mondjuk a 21. században egy ilyen intézettel szemben, amit még nem ugrott meg a Rényi?
Én azt gondolom, hogy a szerves fejlődés a jó. Például itt van ez a mesterséges intelligencia kutatócsoport, amit nem felsőbb utasításra hoztunk létre, hanem Szegedi Balázs úgy gondolta, hogy ez egy érdekes kutatási terület, elment a NKFIH elnökéhez, Pálinkás Józsefhez, és meggyőzte arról, hogy ezt érdemes támogatni, hogy kiírtak egy pályázatot, azt ő megnyerte, és elindult ez a kutatócsoport, aztán lett belőle nemzeti laboratórium, az már a Staki vezetésével, és most már 20-valahányan dolgoznak ezen a témán, már sikerült olyan matematikai eredményt elérniük, amiben mesterséges intelligenciát használnak, dolgoznak egészségügyi alkalmazásokon, energetikai alkalmazásokon, levéltárakkal, tehát ezt nem az igazgató találta ki, hanem a kiváló kutató anyában született a gondolat, támogattam, és bejött.
Tehát még az ön igazgatósága alatt volt.
Igen, de mondjuk könnyű volt, mert Szegedi Balázs diákon volt annak idején, tehát tisztában vagyok a ragyogó képességeivel.
Tulajdonképpen akkor nyitottságot lehet kérni.
És az meg is van. Hagyjanak minket dolgozni, és akkor jönnek az eredmények.
A Hunrenrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet történetéről, a jelen kihívásairól és a múlt legfontosabb fordulópontjairól, neves matematikusok tevékenységéről beszélgettünk a mai műsorban. Pálfi Péter Pál, a Rényi kutatóprofesszora, egykori igazgatója volt a vendégem. Az apropó pedig, hogy néhány hét múlva, október végén, 27-én és 28-án ünnepli fennállásának 75. évfordulóját a Rényi Matematikai Kutatóintézet. Egyébként, aki szeretne, jövő héten a kutatók éjszakáján ízelítőt kaphat abból, milyen munka folyik itt, hiszen 26-án pénteken izgalmas témával várják önöket a kutatók. Kit ne érdekelne, hogyan hasznosítható a magyar beteg életút adatkincs, az a rengeteg egészségügyi dokumentum és adat, amely hosszú évek óta gyűlik a hazai egészséginformatikai rendszerekben, és hogy miként tud ebben segíteni a mesterséges intelligencia, s hogyan támogathatja például az AI az orvosok munkáját statisztikai elemzésekkel és előrejelzésekkel. Hasonlóképpen érdekes kérdés, hogyan kapcsolódik a stabil házasságoknak nevezett matematikai probléma a középiskolai és egyetemi felvételikhez. Milyen algoritmuson alapul a felvételi pontok megállapítása? És a kutatók éjszakáján igazi csemegének ígérkezik az az előadás, amelyben közérthető módon vizuális eszközöket is bevonva, mondja el a kutató, miképpen bizonyították Erdős Pál sejtését 2023-ban. Számos tudományterület, például a geometria, a gráfelmélet, a lineáris programozás és a mesterséges intelligencia együttműködésével. A kutatók éjszakája 2025 nevű honlapon érdemes regisztrálni ezekre a programokra. A Rényiben már jövő pénteken kora délután várják az érteklődőket. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallották.